Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A közelmúltban volt egy kerekasztal beszélgetés a Párbeszéd házában, Ferenc pápáról, a szegénységről és a ferencesekről. A ferences családhoz tartozó különböző szerzetesrendek képviselői voltak jelen. Nem volt a megszólalók között akkor Kerce Asztrik, de utána találkoztunk, és azt mondta, hogy hát őt megihlette ez a beszélgetés, és a szegénységről szívesen beszélne. Mi volt a benyomás, mi volt az ihlető abban a beszélgetésben, vagy mi volt az, ami esetleg az újra gondolásra, a végig gondolásra késztette Asztrikot?
Ferences lelkiség irodalmi anyagát olvasgatva az a benyomásom támad, hogy újra és újra elkezdjük önmagunk számára valami felfedezendő dologként kezelni azokat a történelmi léptékű kegyelmi ajándékokat, amelyek az idő folyamán intézményesültek. És mivel mi intézményi kategóriában találkozunk ezekkel a adományaival a Szentléleknek, ami az egyházban egy kicsit meg is csontosodik olykor, ezért annak a folyamata, hogy hogyan is került az a Szentlélek ihletéséből az egyházba, mi lehetett abban az időben a Szentléleknek a szándéka ezekkel az adományokkal, ezek a folyamatok gondolom úgy, hogy néha elhalványodnak. És mivel én magam is hát a hármas fogadalom keretén belül képzelem el a saját lelkiségemet is, ezért úgy gondolom, hogy néha elkövetem én magam is azt a hibát, hogy belülről akarom azt a rálátást elérni, ami kívülről érhető el.
Ezt nem értem.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy térképet meg akar nézni, akkor jó, ha nem rajta áll, hanem fölé hajol. És ennek következtében nem kell, hogy az illető elhagyja a szerzetességet, vagy a ferencességet de facto, de hogy szellemileg fölé emelkedjen, egy látótávolságot szedjen össze, és az által ismert információkat úgy kezdje el használni, aminek következtében megérti azt, hogy az a helyzet, amiben ő van, az mire is való, ehhez mindenképpen kell a Szentléleknek egy magasabb látószöge, amit feltételezem, hogy az, aki annak idején ezeket az adományokat felfedezte, hogy ezt a Szentlélek neki akarja adni, ő egyszer, mint abban a világosságban is részesült, hogy megkapta, hogy a Szentlélek mire akarja használni ezeket az adományokat az egyházban.
És konkrétan egy szerzetes, aki az engedelmesség, a szüzesség, illetve tisztaság és a szegénység, ferencesek úgy fogalmaznak, hogy a tulajdon nélküliség fogadalmát letette jó pár évvel az ünnepélyes fogadalomtétel után, hogyan frissíti, vagy aktualizálja, vagy teszi ma is maga számára érvényessé ezeket az intézményesült kategóriákat.
Természetesen intézményi formában találkoztam velük először. Tehát amikor készültünk a fogadalomra az újonc év időszaka előtt, mind azok az intézményi információk értek utol, amelyek keretet biztosítanak a későbbiekben valamilyen módon ezeknek az értékeknek a kivitelezésére. Ugyanakkor viszont én azt látom, hogy Szent Ferenc ezeket az adományokat akkor, amikor ő ezt a Szentlélektől megkapta, egy kicsit másként értelmezte, mint ahogy ezt mi látjuk most az intézményi terhek és az intézményi belső látásmód miatt. Ő abban az időben ugyebár lovagi babérokat kívánt, és ennek következtében a vele történt események egy kicsit alkalmazkodtak is ehhez az ő igényéhez. Mondhatnám azt is, hogy egyfajta mézes madzagot lógatott be neki a Szentlélek, azzal, hogy az ő gondolkodásának megfelelően tálalta számára a meghívást, az isteni meghívást, és ennek következtében Ferenc a saját gondolkodás módjának a célkitűzésével tudta azonosítani azt a meghívást, ami esetlegesen, ha nem abban a köntösben jelenik meg, nem abban a tálalásban jelenik meg, akkor azt mondja rá, hogy hát nem értem, nem tudom, mit kell ezzel kezdeni. Ő a lovagi eszmények egyik erényét használva a stratégiai gondolkodást láthatta véleményem szerint nagyon is csábítónak ezekben a felkínált adományokban, ugyanis azt azért mi is tudjuk, meg ő is tudta, hogy ezek az adományok nem célok, hanem eszközök. Mégpedig olyan eszközök, amelyek egy nagyobb célt szolgálnak, mint ahogy egyébként az egyik víziójában, álmában Ferenc meg is kapta, hogy kinek akar szolgálni, a nagyobb úrnak vagy a kisebb úrnak. És szerintem ebben egyfajta olyan próbatételt is átélt Ferenc, amiből ő rájött arra, hogy amit sokszor az egyházban már célnak tekintünk, azok korábban valami nagyobb célnak az eszközeiként álltak előttünk. Így gondolom, hogy a tisztaság, az engedelmesség, a szegénység, vagy ahogy fogalmaztál, a tulajdon nélküliség, ezek pillanatnyilag néha úgy tűnnek, mintha ezek valamiféle megvalósítandó célok lennének, holott eredetileg ezek stratégiai eszközök voltak valami nagyobb jó megőrzése, kibontakoztatása érdekében.
És hát gondolom, hogy úgy érzed, és úgy kell erről gondolkodnunk, hogy ma is eszközök, nagyobb célok, nagyobb cél, a legnagyobb cél eléréséhez.
Így gondolom, hogy valóban egyfajta szemlélet kiegészítés, mert ez nem megváltoztatás a korábbi szemléletnek, szemlélet kiegészítést kellene végrehajtanunk abban, hogy amikor számon kérik tőlünk a világ, hogy hát ti mi végre vagytok szegények, mi végre vagytok szölepsz életformájúak, mi végre vagytok engedelmesek, akkor el tudjuk mondani azt, hogy például egy családban is. Ezek az erények, állapotbeli erények, amelyek emberi erények is, meg szellemi erények is, hiszen ezzel adjuk meg az Isten tiszteletnek a tartalmi hátterét. Ezek például a család összetartozásának a kvalifikált tényezői. Hogyha egy családból valaki kiveszi ezeket az elemeket, és azt mondja, hogy én ezt nem a család érdekében, hanem önkényesen akarom megvalósítani, akkor ezzel például a családnak az összetartozását, mint olyat, gyengíti.
Érdekes, frappáns megfogalmazást olvastam Ferenc pápától. A szüzességi fogadalom a termékenység fogadalma kell, hogy legyen. Ellentmondásnak tűnik, tehát a szüzesség nem terméketlenséget jelent, hanem egy másfajta termékenységre kötelezi el magát a szerzetes.
Ebben például én tetten érve érzem azt a stratégiai gondolkodást, ami hát talán a pápa média érdeklődés és média arca tekintetében már ismerős lehet, hogy valami nagyobb cél érdekében fogalmaz meg egy olyan egyházi ajándékot, amelyet újra fel kell fedezni. És ez nem más, mint az, hogy itt van a mi hármas fogadalmunk, ami például a tisztaság tekintetében egy materialista gondolkodású ember számára, hát egy valamit jelenthet a 6. parancsolat kapcsán, valamiféle kasztitást, valamiféle olyan tisztaságot, olyan magatartásformát, amellyel az illető biológiai értelemben tiszta. De hát azt mindannyian tudjuk, hogy biológiai értelemben önmagában nem lehet csak tisztának lenni, akkor elmenhetnénk egészségügyisnek, hogyha így szeretnénk gondolkodni erről. Tehát egészen bizonyos, hogy a tisztaság például a hit tisztaságával van alapvetően kapcsolatban. A hit, a remény és a szeretet hármas ajándékához vezető utak és azok megőrzésének formái a mi hármas fogadalmunk. Én azt gondolom, hogy a tisztaság az a hit tisztaságával kolleráns. Az engedelmesség az a szeretetnek az aktusa, ennek következtében az isteni erények közül a szeretettel van kapcsolatban. Például a szegénység, az pedig a reménnyel van kapcsolatban, amelyik el tudja tűrni azt a mondjuk meg nem becsültséget, aminek az a végkövetkezménye az, hogy Isten adja meg a megbecsülés válaszát magában az üdvösség ajándékában. Tehát én azt gondolom, hogy a mi hármas fogadalmunk, a hit, a remény és a szeretet, és a vele szemben álló ősbűn hármas gyökerének a vágy, a félelem és a szégyen közébe ékelődött emberi válaszok, emberi magatartási válaszok, amelyek egyrészt az ősbűn gyökere felé orvosságot csöpögtetnek, másrészt pedig az ősbűn gyökeréből felemelik az embert, hogy a mennyekben gyökerező isteni erények begyökerezzen be, és azokat meg tudja őrizni. Mert ezeket nem mi izzadjuk ki magunkból, nem mi teremtjük meg ezeket, hanem ajándékba kapjuk. Ha meg ajándékba kaptuk, akkor két dolgot lehet vele csinálni, megbecsülni, vele együtt élni, és továbbfejleszteni ezeket a dolgokat.
Igen, ezek eszközök a szerzetesi élet folyamán, és ezzel időről időre szembesülnie kell az embernek, hogy ne az eszköz legyen a cél, hanem fordítva.
Így van, és én azt gondolom, hogy meg is kell nevezni, hogy ezek az eszközök közvetlenül milyen célokhoz rendelhetők. Én azt gondolom, hogy például a hit tisztaságának és a tisztaság fogadalmának azért van nagyon komoly kapcsolata, mert én például azt tapasztalom, hogy amikor egy prédikációra készülök, és kegyelmi állapotban vagyok, akkor a hitet világosabban látom. És ilyen értelemben például az emberek ige alapú szolgálata, ami a küldetésünknek javarészét jelenti, az ahhoz például stratégiai eszköz az, hogy szellemileg, lelkileg, testileg is a kegyelmi állapotban legyünk, tehát tiszták legyünk. Ugyanígy mondhatnám azt is, az engedelmességben egy különös, talán eddig kevésbé hangsúlyozott dolog jelenik meg, hát aki szót fogad, annak nincs akkora felelőssége, mint aki nem fogad szót. Ugyanis aki nem fogad szót, attól azt kérik számon, amiben nem fogadott szót, tehát felelős érte. Az, aki szót fogad, arról lemegy ez a felelősség, a számon kérhetőség felelőssége, mert annak, aki tőle kérte azt, amit kért, annak tartozik engedelmessége, következésképpen ő vállalja a cselekvőért a felelősséget. Tehát az engedelmesség is egyfajta stratégiai kérdés, hogy olyan felelősséget, amiért nem tudok felelősséget vállalni, azért ne kelljen felelősséget vállalnom. Végső soron az üdvösségemért én teljes mértékben nem tudok felelősséget vállalni, mert ez egy olyan ajándék, ami tőlem független. A harmadik pedig a szegénység, ami szintén ilyen stratégiai szempontba állítva, kiegészítve az eddig ismereteimet tudom elképzelni, hogy a szegénység az pedig a reménység ajándékával van kapcsolatban, mégpedig stratégiai értelemben azzal, hogy például amivel anyagilag engem megterhelhetnek, és amivel az anyagi kötelezettségvállalás miatt olyan helyzetbe szoríthatna mondjuk akár a társadalom, vagy annak bármilyen más szegmense része, hogy olyan dologra kötelezzen, amire esetleg lelkiismeretileg én nem vagyok kész, vagy nem akarom magam elkötelezni, akkor ezt megtegyem. Én ebből a szempontból a legstratégiaibb és a legprófétaibb szegénységet a Teréz anya nővéreinél láttam, akik például úgy tudom, hogy azért nem fizetnek TB-t, mert a TB-be ma bele van építve az abortusznak az ára is. Az OEP-től lekérheti minden kórház a születések és az abortusz végrehajtása után azokat a pénzügyi eszközöket, ami TB-nkből készül. Ők azt mondják, hogy jó lenne persze, ha kifiszamodik a bokám, akkor elmenni az orvoshoz, de olyan áron, hogy az én TB-mből finanszírozzák a magyar egészségügyön belül a gyilkosságot, olyan áron én nem kérek ebből, köszönöm szépen, akkor inkább kimegy a bokám, otthon borogatom.
Közelmúltban volt egy örök fogadalom a Basaréten, és egy rendtársad letette az örök fogadalmát, és a szertartásnak része, amikor a fogadalmakat kivette, így mondják, a rendi elöljáró, a örök fogadalmat tévő tőlb, és ha ezeket megtartod, megígérem neked az örök életet. Rettentő nagy súlya van ezeknek a szavaknak, és megrendítő volt hallani.
Ez aki már letette ezt a fogadalmat, ebben az emberben, annak az embernek a lelkében ezek a szavak nap mint nap, mint egy ötvös inga közlekednek. nem lehet elválasztani továbbá már a lelkiismeret ismeret anyagától ezeket a szavakat. Tehát annyira mélyen konszekrál ez az ígéret mindenkit, aki ezt komolyan őszintén szívből letette, hogy nem pusztán meghatottság lengi ezt körül, hanem egy olyan inspiráció, ami arra ösztönzi az embert, hogy azokat az ajándékokat, amelyeket kaptunk, azokat nagy alázattal, tisztelettel, nagyon nagy megbecsüléssel, és valóban hasznosan adjuk tovább. Mert az életet nem arra kaptuk, hogy visszaadjuk, hanem hogy továbbadjuk. Krisztus is a saját életét továbbadta, ez a mi üdvösségünk, amit tőle kaptunk.
És hát valahogy ebbe lehet belekapcsolni azt a mondatot, amit Ferenc pápától idéztünk, mondjuk a szüzességgel kapcsolatban, hogy az a szerzetes esetében a termékenységnek kell, hogy a forrása legyen. Valami áldozatvállalás szabaddá tesz a nagyobb jóra.
Azt gondolom, hogy most, mivel ilyen úgynevezett interdisziplináris időszakát éljük a tudományoknak, tehát összevonják a különböző tudományi területekről az információkat, és próbálják az ember hasznára összefoglalni. Egy kicsit szerintem a lelkiséggel is így vagyunk, hogy volt egy jól kialakított magyarázata a ferences lelkiségnek. A kor kihívása következtében egy másik megközelítés nem tagadja majd ezeket a már megalkotott, jól bejáratott fogalmakat, hanem kiegészíti, és talán élesebbé, világosabbá, vállalhatóbbá teszi az emberi szellem és a lélek számára közösen, az egész ember számára kívánatosabban azokat a kincseket, amelyekről olykor úgy látjuk, mintha a port kéne lefújni róla, vagy le kéne takarítani, vagy sokan szeretnék talán múzeumba látni ezeket a dolgokat, de ezeknek az aktualitása mindig szerintem egyfajta hasznossági szerepet is betölt, és ezek a hasznossági szerepek nem veszik át a hangsúlyát a korábbi lelkiségi hangsúlyoknak, hanem kiegészítik, újra stimulálják, termékenyítik.
Szent Ferenccel kapcsolatban említetted, hogy a lovagi eszmények követője volt fiatal korában Ferenc, és a lovagi eszmények világképét maga előtt tudva, végül is ezekkel az ajándékokkal, amelyek elvezették őt a ferences élet megalakításához, ezek egyfajta fegyverzete voltak Isten lovagjának, nem? Tehát ott hagyta az alabárdot, a lándzsát, meg nem tudom, mikkel harcoltak a lovagok, akkor megtalálta azok az örök fegyvereket, vagy a leghatékonyabb fegyvereket arra, hogy az igazi harcot megvívja.
Azt gondolom, hogy ez teljesen helyes meglátás, ugyanis a maga az emberi tapasztalat és a hit kapcsolata is ugyanezen az alapon épül föl. Valamit már megismerek, és a hit azt megtermékenyíti, egy magasabb szintre felszippantja, és ott újabb értelmet ad neki. És ilyen értelemben minden egyes ember életformája, vágyai, a céljának a keresése, ha már valamit akar kezdeni az életével, az már allegorikusan minimálisan kapcsolatban van az isteni szándékkal, hiszen az életet azért kaptuk, hogy használjuk, hogy éljünk vele, hogy boldoguljunk vele. És ennek következtében, ha valaki ezt elkezdi tenni, akkor a Szentlélek ebbe bele tud kapaszkodni, fel tudja ezt turbózni, ezt az állapotot, és meg tudja termékenyíteni magasabb célok, magasabb eszmények segítségével. És Szent Ferenc is véleményem szerint végig megmaradt lovagnak, hiszen valamilyen értelemben számunkra allegorikusan, az ő számára pedig abszolút reálisan elképzelte és megjelent neki a szegénység úrnő. Ez lehet egy allegorikus fogalom a mai ember számára, de Ferenc számára teljesen realitás volt, teljesen korrekt megjelenése, konkrét megjelenése volt a szegénység úrnőnek, és a szegénység úrnőben azt a szabadságot és értéket szemlélte, amit talán furcsa szópárosítással azt lehetne mondani, hogy szegény és szép. Mert ma ezt a kettőt nem tudjuk egymás mellé tenni, mert azt gondoljuk, hogy a szép az valami módon gazdag is kell, hogy legyen. De a szegény és a szép az valahol máshol őrzi a gazdagságát, biztonságban van a szépsége, a máshol őrzött gazdagsága miatt.
Cervantes halhatatlan regénye jut eszembe, Don Quixote, aki a lovagi eszménynek egyszerre karikatúrája, egyszerre drámája, az a lovag, aki nem talál rá az igazi fegyverekre, és megmarad a fals eszményeknél, nem haladja azt meg, az regényhőssé válik, és az az igazi lovag, aki megtalálja az igazi fegyvereket, az ma is fiatal és vonzó, és követőkre talál. Tehát Szent Ferenc nem öregedett meg, Don Quixote megöregedett.
Szent Ferencnek jobb muníciótára volt, mint Don Quixote-nek, ugyanis Szent Ferenc valóságosan Isten lovagja lett. Krisztus trubadúrja. És ilyen értelemben az ő mondani valója soha nem apad el. És az ő mondani valójával nem történik meg az a öngól, amit ugyancsak egy irodalmi hasonlattal tudnék valahogyan illusztrálni. Egy regényben olvastam, hogy van egy óhitű közösség, akik cipelnek egy képet, egy ikont. Aztán beáll valaki, és ő is oda megy a közösségbe, ő is néha megkapja az ikont, és visz, és amikor egyszer megkapja, akkor beteszi az egyik templomba, és azt mondja, hogy gyertek utánam. És az emberek azt mondják, hogy hát itt most valami vallástörés történt. És egyszer csak egy gyerek a hátsó sorból elkezd kiabálni, hogy nézzétek, nézzétek, hát az az ember, aki mondja, hogy jöjjetek utánam, az ugyanúgy néz ki, mint az ikonon, aki van.
De azonosulás a szereppel, a feladattal.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy a ferencességben a tisztaság, engedelmesség, szegénység hármas fogadalmának az emberben való helyére kerülése az valóban életet hoz, nem pedig csak egy ábrázolás, hanem egy olyan azonosulás, egy olyan felfedezés, ami az életre találást is jelenti, az élet továbbadásának egy új szintjét, és a másokba való átinjektálásának a lehetőségét.
Mikor, hogy ismerkedtél meg Szent Ferenccel, a ferencesekkel?
Nagyon nagy szerencsém volt, ugyanis én egy ferences diákon keresztül ismerkedtem meg, aki egyébként pap, azóta szegény meghalt már, Miszori Zoltánnak hívták.
Tehát világi pap volt.
Világi pap volt, igen, és ő felismerve az én alkatomat, sajátosságomat, ő azt mondta, hogy Asztrik, neked ferencesnek kell menned, mert az ilyen széllel bélelt alakok csak a ferencességen belül maradnak meg, hogy téged a Jóisten meghívott, azt én elfogadom.
Hát ott viselnek el.
Igen, igen. Van egy titkom, amit nem szeretnék senki másra rábízni, mint az Úr Jézusra, meg a Szűzanyára, kimondott formában legalábbis, és ez a titok ez engem éltett ferencesként, minden viszontagság közepette.
Művészi feladataid is vannak, talán ezért mondott a szélelbéleltséget, hogy nem egy mindennapos lelkipásztori vagy oktatói munkád van, hanem egy nagyon sokrétű küldetésed a rendben, és mindegyikre van lehetőség.
Ez kifejezhetetlenül nagy dolog, hogy intézményi közegben fel vagyok szabadítva olyan feladatokra, és lehetőség adódik olyan feladatokra, amelyek körül korábban csak álom szinten mertem volna gondolkodni. És egyszer csak az ölembe hullik, konkrét feladatként persze, ami már erőfeszítéseket igényel, de nem tudok meghatottság nélkül gondolni arra, hogy mintha Szent Ferenc külön a tenyerén hordozna ezekben a dolgokban, és azt mondaná, hogy igen, én is kaptam Istentől egy hatalmas nagy karizma halmazt, ebből én most adok neked egy csipetet. Mert a ferencesség szerintem nem más, mint az a karizma halmaz, ami Ferencben akár hallgatólagosan, akár teljességgel, vagy kinyilvánult formában jelen van az élet történetében. Egy ferences már boldog lehet akkor is, ha ebből egyetlen fénysugarat megkap, és azt mondhatja, hogy ezen keresztül akarom látni, vagy ebben a fényben akarom látni a megfeszített és föltámadt Krisztust.
Kerca Asztrik ferences szerzetessel, egyházzenésszel beszélgettem a szerzetesi fogadalmak jelentőségéről, különösen is a szegénységről. Köszönöm figyelmüket, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.